2022. január 11-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából: a magyar fülpösi Csuka István gazdálkodó nem adja fel az ősi birtokot, itthon próbál boldogulni.
Szüleim ezt csinálták, mezőgazdaságodok, abban az időben a kollektívnál dolgoztok, mi ezt tanultuk, ezt csináljuk.
Megéri Csíkcsomortánon sertéstartással foglalkozni. Kelemen Zsolt fiatal sertéstenyésztő válaszol kérdéseinkre.
Mikor oda nőttek a disznók ilyen 150-180-200 kilósig, akkor Vágóhídnak értékesítem.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az oroszhegyi Magyari Tibor gyermekkora óta tanulja a méhészet csinyát-binyát. Nála jártunk a Gazdaélet mikrofonjával.
210 családdal méhészkedek, van egy kamion és egy utánfutó, ami be van építve méhészkonténernek.
Kevés az állat, alig van szükség kovácsra, az agyagfalvi Istók István kovácsot kérdezzük.
A kovács mesterség elég lemenőben van, mert a lóállomány meg van fogyva.
A siménfalvi veszőkosárnak évtizedek óta rangja van. Lakatos Attila kosárfonóval készült interjúnk.
Különböző húzogatott kosarakot csináltunk, bevásárló kosarakot, kerti bútorokot, ez volt a legfőbb.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csuka István vagyok, magyar fülpösről, mezőgazdás vagyok.
Régóta gazdálkodnak?
Igen, a szüleim is azt csinálták, meg mi is azt fajtossuk tovább.
De bizonyára nem ilyen nagyban.
Nem. Kicsiben még mi vásároltunk fel földeket, több földet vásároltunk fel, hogy 35 hektár földet dolgozunk, és a szaros marákat hízlaljuk.
Amikor fiatal emberrel beszélgetek, és azt mondja, hogy vállalkozik a mezőgazdaságba, állattenyésztésbe, akkor mindig az jut eszembe, hogy még pár évvel ezelőtt azt hallottam, hogy a fiatalok földet sem akarnak látni, meg nem akarnak dolgozni, inkább választják a külföldöt. De manapság elég sokan vannak, akik megpróbálják. Akkor azt jelenti, hogy lát fantáziát ebben.
Hát látunk, mert ez öröklés. Szüleim ezt csinálták, mezőgazdaságodok, abban az időben a kollektívnál dolgoztok, mi ezt tanultuk, ezt csináljuk.
Ezek fajállatok?
Van fajállat is, igen, anguszok, tőskönyvesek. Vettünk 10 darabos, azokat majd akarjuk szaporítani.
Saját erőből vagy pályázat útján?
Magyarországi pályázat szerint vettük meg az anguszokat, meg a piros tarkost, úgy kicsi veszük, hízlők fel, majd nagyobbros, majd vágidról leadjuk őket.
Egy nagyobb modern istállóba beszélgettünk, itt most hány állat van összesen?
Hány jelenleg, hogy 95-100 körül van. Ebben van 20 bika, meg a többi ilyen növendék, és meg hús fajta. Angusz, meg ez az.
Hát akkor van, aminek enni adni, takarmányt az meg kell termelni, van akkor a földterület, ahol meg is terem?
Takarmányt mi termeljük, kukoricasírót csinálunk, és kukoricát termelünk, meg egyéb gabonákat. 35 hektár föld dolgozunk, amelyikből, vagy 15 hektár kaszáló, többi meg inkább kukoricára megyünk. Kukoricasíró, meg kukoricaszem.
Itt a birtokviszonyok rendezve vannak, tehát birtoklevéllel is rendelkeznek?
Nem nagyon. kb. 50% rendben vannak, 50 nincs.
Mi az ok? Nem tudnak megegyezni a tulajdonosok?
Hát nem tudom, az eltartás még nem tudom, mert most valami hírek vannak, hogy a polgárhivatalnál fogják a földeket kimérni, meg átiratni, meg rendezni. Sok ember ki van halva, akit vettük a földeket régebb, csak olyan kézi irat van, meg ez az, még nincs elrendezve.
Emellé a terület mellé kell még bérelni is, vagy ez kiszolgálja az állatállományát?
Nem bérel, csak ha nagyon muszáj, úgy bérelek, de nem. Elég amennyi van ennek az állatoknak.
Milyen minőségű a föld? Lehet jól gazdálkodni? Jól terem? Vagy hányadosztályúak ezek a területek?
Van jó is, meg gyenge is. Na, melyik gyengébb, trágyázzunk, inkább ilyen marha trágyát viszünk, sárhozzuk, amelyik gyenge, de van fele. Másfajta ez hasonlítva.
Én ahogy itt végigvonultam, az út mellett én látom, hogy meg van dolgozva a terület. Van sok parlagon maradt a magyar-fülkösi határba, valahol ilyen földterület?
Hát sajnos van. Nem sokan gazdaskodnak itt a faluban, egy pár ember gazdaskodik, és kb. Fele parlag nincs meg dolgozva a föld.
Vadkárral is számolnak, azért is hagynak fel?
Sok a vad, a tavaly is, vagy 5 hektár kukoricamat a vaddisznók kitorták, voltak felmérték, de nem kaptam semmi választ, kártérítést semmit nem kaptam. Értesítettük a polgárhivatalat, kijöttek Brassóból, felmérték, minden papírokat megcsináltak ott, megvan a dosszát, csinálom most is a polgárhivatalnál, le van adva, de még azt mondták, a 3 hónapon belül annak egy választ, nem, és semmi választ nem adták, kb. 1 éve.
A gazdálkodáshoz minden felszerelése megvan, tehát a takarmánykészítéshez, vagy itt az állatok ellátásához?
Ha nagyjából igen. Van 2 traktorom, van egy állatetető, amik összevegyíti a lisztet, a lucernát, a silót, nagyjából megvan.
De valami hiányzik, valamire fáj a szíve?
Még sok minden régen hiányzik, persze. Sok minden kéne még. Kéne jobb állozó, kéne egy vetőgép, kéne tárcsa, meg ez az. Na, majd sikeres lesz a további mód, akkor valamit csinálunk.
Itt a gazdálkodók segítik egymást? Nekem valami hiányzik, akkor mehetek bizalommal a gazdatársamhoz? Ide adja, vagy eljön segíteni, mert én is bizonyára elmegyek, ha rászorul.
Persze, segítsük egymást gépekkel, meg evel-aval, segítsük egymást. Inkább gépeket adunk egymásnak, amelyen nincsen, meg adnak nekünk, meg ez az, de másból nem nagyon.
Bővítésben gondolkodik? Szeretné szaporítani az állományt, vagy esetleg földet vásárolni?
Hát akarnunk még egy farmat csinálni direkt angusznak, ilyen tőskövesnek, hogyha sikerül egy jó pályázatot csináljunk, mert a fiam ilyen gazdász, mérnöki egyetemet végzett Kolozsváron, és ilyen fiatal farmertelésre akarunk még bővíteni, hogy lehet, ilyen húsmarhákra.
Akkor azt jelenti, hogy lesz folytatás ennek a gazdálkodásnak, hogy a fia is erre fele kacsingat?
Hát jelenleg igen. Úgy működik a helyzet, aztán mi lesz a vége, nem tudom, majd meglássuk. Nem lehet tudni, mi az a jövő.
Amúgy milyen az élet itt Magyar-Fülkösön? Vagy sok munkával és kicsi szaktudással dolgoznak, akkor meg lehet úgy szűkön élni?
Gyengén. Ez csak a mezőgazdaságban, itt Magyar-Fülkösön mezőgazdaság van, megy munkahelyek a városba, más egyéb nincs semmi, turisztika, ilyesmi, gyárak, üzemek itt a faluban nincsenek, és egy kicsit nehéz.
Ön is több lábon áll, mert van munkahelye is, amellett, hogy itthon gazdálkodnak.
Igen, állatszállító vagyok vásárhelyen, az is tartok inkább több állatot, mert nekem mindig itt kell legyenek hízalom őket, és majd kell vigyem az állatokat oda feldolgozni a Vágóhídra, a Petrihez.
És amikor éppen munkában van, akkor itthon a család, a beugrós, vagy vannak alkalmazottai is?
Hát van egy alkalmazom, még néha nem, de nem rendes alkalmazott, csak hogy besegít. Minden automatizálva megy, a takarmát automatizálva veresszük le, meg a lisztet, meg oda nyomjuk, meg a trágyát, mi kell, kinyomjuk, a traktorra nyomjuk ki, úgyhogy 80-90% automatizálva van a víz bevezetve, inkább odafigyelés.
Értékesítési gondjai vannak? Vagy ha kevés pénzért is, de el lehet adni a marhákat?
Jelen pillanatban szerencsém van, már dolgozok a Vágóhídon, mint beszerző, és az állatokat elég jó árba be tudom vonni. Én meg vagyok elégedve.
Csuka István magyar-fülpösi gazdálkodóval készült interjúnk most Csíszér Anna énekel. Thank you.
Kelemen Zsolt vagyok Csíkcsomortánból. Csíkcsomortáni Bázna Manga vágóhíd társtulajdonosa és báznai disznótenyésztő.
Régóta?
3 éve. Úgy jött az ötlet, hogy a fiúk, a társaim kitalálták, hogy nagyapáink is ugyanezt a fajta disznót tartották régen, és menjünk és keresünk ilyen disznókot, és elmentünk Hradcegre, és Hradcegről hoztuk az első disznókot 3,5 évvel ezelőtt. Most meg olyan szinten vagyunk, hogy én ilyen 30-40 darab disznót tartok, és a községben, a Csomortán Pálfalva Dejene községben már ez a fajta disznó elérte a 150-160 létszámot. Úgyhogy mindenki tér át erre a fajta disznóra.
Még évekkel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a mangalica a nagy sláger. Akkor mégsem annyira sláger?
Az is jó, csak annyira különbség a kettő között, hogy ez igénytelen ugyanúgy, mint a mangalica, viszont sokkal gyorsabban fejlődik. Annyira nem zsíros, mint a mangalica, de nem is húsdisznó.
Mivel tartják ezeket az állatokat?
Téli időszakban pityókával, darával, nyári időszakban pedig fele lucerna, fele megint ugyanúgy dara.
Értékesítési gondja van?
Nincsen ebben probléma. Mikor oda nőttek a disznók ilyen 150-180-200 kilósig, akkor vágóhídnak értékesítem. Nekem több kocám van, a malacokat el szoktam adni. Eddig úgy volt, hogy mindenki levágásra vitte, mikor oda nőtt a disznó. Most már vittek Szentegyházára, Kászomba, Pálfalva Délnén, már régóta van. Ők is próbálják tenyészteni, és szerintem elég jól terjeszkedik ez a báznai disznó. Az az igazság, hogyha az ember nem próbálkozik és nem vállal, azt mondja, hogy a úse éri meg. Hogyha felszámoljuk, hogy mennyi ételtet tettünk meg, ha meg kell vásárolni, akkor nem éri meg disznót tartani. Megéri, mert télen kicsit többet eszik meg, de nyáron kevesebbet eszik, mert pótolja az ember. Ezek a báznai disznókat szinte lucernával is lehet tartani.
Mennyire lesz jó, hogyha a gazdát korlátozzák, hogy hány disznót tartson?
Én szerintem nem lesz jó abból a szempontból, mert egy malacos kocát sem fog tudni tartani, mert egy kocát, hogyha tartok, maladzik 10-et, akkor többi 5-6-tal mit fogok csinálni?
Kell szólni neki, hogy ne malacozzon annyit.
Hát ez nem úgy működik. Viszont a másik feltételik az, hogy a farmorok kell felvásárolni a malacokat. Avval se értek egyet, mert olyan génmanipulált disznókat próbálnak velünk tenyésztetni, meg tartatni, amit tudjuk, hogy nem jó.
Akkor úgy jó, ahogy most van.
Én szerintem így jó. Minden háztálban én azt mondom, hogy mindenki télen levág 1-2-t, kéne tartson 4-5-öt, ha többet nem is tart, de 4-5-öt tartson, 3-at elad, a 3-ból annyi pénzt kap, hogy a másik 2 tiszta ingyen van.
Elhangzott interjúnkban Kelemen Zsolt fiatal csíkcsomortáni sertéstenyésztőt hallották. Becsüljük meg és szaporítsuk a mély családokat. Lassan eltűnnek ősi mesterségeink, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Domokos Piroska énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Tegyünk kevés lisztet egy puha rongyra, és azzal fényesítsük a króm tárgyakat. Ha leragadt a palacsinta tészta, keverjünk hozzá darát, és készítsünk császármorzsát. Öntsük le lekvárral, és már tálalhatjuk is. Ha a kakaóport üvegedényben tároljuk, tovább megmarad az íze. Az állatpezsgő felfrissül, ha néhány szem mazsolát teszünk az üvegbe. Cukortartalma jóvoltából ugyanis szénsav képződik, az ital íze nem változik. Az elsózott levesbe késhegyi szódabikarbonát tegyünk.
fél kutya fél, míg az ipam nap a mél. Ebb fél kutya fél, míg az ipam nap a mél. Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, fekete. Nem vagyok én az erőben, az erőben, az erőben, az erőben. Remete, remete, ebb fél kutya fél, míg az ipam nap a mél. Ebb fél kutya fél, míg az ipam nap a mél.
Magyari Tibor vagyok, orosz egyi méhész. Mi nagyon régóta méhészkedünk, 15 éve vagyok aktív, de én beleszülettem. Itt tulajdonképpen azt hiszem 60 éve a kertünkben méh család van. Még a nagyapám idejéből volt egy pár család, amit a sógorának rendezett, abból eredt tulajdonképpen a mi méhészetünk, az édesapámé. Én 15 éve vettem át tőle 100 családmét, valamikor 5-6 családméh volt 50-60 évvel ezelőtt.
Akkor azt jelenti, hogy látta, hogy hogy fejlődik a méhészet is, csak az önök családján belül is. Mert ha azt veszük, hogy 90-ben hogy méhészkedtünk, és ma hogy méhészkedünk, már a között is óriási a különbség.
Igen, nagyon hatalmas különbség van. A régebbi rendszerben nagyon kritikus volt a vándorlás tulajdonképpen, mert egy időszakban nem is vándorolt édesapám, még szaporítgatta őket. Azt hiszem a 70-es években kezdett vándorolni, akkor még inkább így összepakolták a családokat, úgy értve, hogy mindenkinek volt általában 40-50 mély családja. Egy autóra azt a régi kárpáci kamionok, vagy milyenek voltak abban az időszakban. Összerakták, közösen mentek vándorolni. A 80-as években kezdődtek ezek a méhészkonténerek, amit a traktorok húztak. Itt azt hiszem, Margita megye élen járt abból a szempontból. És akkor a vándorlás az úgy működött akkoriban, hogy ha 400 kilométert kellett például egy napraforgóra vándorolni, két éjszaka tették, mert traktorral ugye nem tudtak akkora távol, úgy mikor kivírja a reggel, akkor kiengedték a méheket. Este újra berekeztették, és folytatták az útjukat, amíg beérték a célig.
Most hány családméllyel gazdálkodnak?
Most jelenleg nekem 275 családmélyem van, ami be van telelve, de ennél a nyári időszakban még több is lesz, mert vannak tartalék családjaim, amit őszi időszakban egyesítsük. 210 családdal méhészkedek, van egy kamion és egy utánfutó, ami be van építve méhészkonténernek.
Akkor ez gondolom feltételezi azt, hogy kell vándorolni is, vagy ekkora mennyiségű családa lehet állóméhészetet is folytatni?
Itt orosz egy viszonylatban állóméhészetben kicsit nehézkes a megélhetés, mert nagyon sok család van. Orosz egy, azt hiszem, Margita megyében első helyen van a méhészkedés szempontjából, mert itt 3000 család fölött van méh család, még az is lehet, hogy még 4, mert nem tudom minden méhész kollégának pontosan mennyi van. Emiatt elvándorlunk, muszáj menjünk, mert nagyon túlterhelt ez a terület.
A mézet azt nagy felvásárolnak adja, vagy inkább választja a kis kiszerelést, és akkor itthonról, vagy esetleg piacokon, vásárokon tudja értékesíteni?
Nagy rész itt Nagybaniba, Hordóson értékesítem. Nagybani áron, úgyhogy elég keveset adnak érte, mert ilyen nagy állománynál nem tudunk annyit elpiacolni, én legalábbis. Édesapám valamikor járt piacozni. De akkor csak 72 családdal vándorolt, úgyhogy azt a piacon nagyjából értékesítette. De ennyi sokat nem tudunk. Itthon is árulok, mármint háztól nem piacolok, úgyhogy nagy része mind Hordóson értékesítődik.
A vásárlók most már inkább tudják, hogy mit szeretnének venni. Tudja, hogy mire kell, és akkor arra vásárol. Mi a tapasztalat?
Igen, a vásárlók azok tájékozódnak. Most interneten mindenütt bárhol rá tudnak olvasni, hogy körülbelül mi, mire hatékony. Vannak, hogy kipróbálnak majdnem mindent. És akkor van, akinek az akácméz jön be, van, akinek a hársméz jön, van, akinek a havasi méz, vagy a vegyes virágméz. Úgyhogy ez embertől függő, mert van, aki egy erősebb aromát szeret, az akác egy enyhébb aroma, amiben csak egyféle virág van. Mindenkinek más a ízlése, úgyhogy ők is válasszák általában, hogy mit szeretnének, mert ez nekik jobban esik.
Krémmézeket is készít?
Én nem foglalkozok, nekem nincsen ilyesmi. Hogyha piacoznék, akkor valószínű, hogy ezt is előnybe vennék, mert minél nagyobb a paletta, annál jobb a vásárlónak, és nekem is az eladónak.
Ön hányféle mézet kínál a vásárlóknak?
Az akácméz, a havasi méz van nálam, a repce van, amikor voltam, például az idén nem voltam, vegyes virág is van, napraforgó méz, hársméz, elég szép a paletta.
Önnek melyik a kedvence?
Hát a havasi méz az én kedvence.
Bővítésben gondolkodik, vagy ez a családmennyiség, ez egyelőre elég a család erejének?
Azt szeretném, de én, mivel hogy egyedül vándorolok, ez nekem bőven elég. Ha a fiam esetleg oda kerül, mert hogyha én még bűvíteném, akkor kellene alkalmazzak valakit magam mellé, és elég nehézkes ez.
És a fiakat csüngat a méhek fele?
Még fiatal, még 13 éves, de a kereteket mindig elhordja a pergetés, úgyhogy család közösen pergetünk, most jelenleg is. Mikor kell, akkor eljönnek, és együtt kipergessük, mert egyedül ezt nem tudom megoldani.
Az elmúlt 4,5 percben Magyari Tibor oroszhegyi méhészt kérdeztük, most Mihály Csaba énekel.
Közepében ott élnek, csókért kenyerek tentenéked, most már virágos a rét, nem kell szíved az a jég, késő mindenki se el, eső után kevenyek, holtig rávetem a szemedre, azt, hogy nem zártál a szívedbe, most már ne kacsincs felé, most már más szeretek én, késő mindenki se fel, eső után kövelyek, most már ne kacsincs felé, most már más szeretek én, késő mindenki sörel, eső után kebenyel.
Istók István vagyok, Agyakfalváról.
Mióta foglalkozik Kovács mestersége?
A disapám 2008-ban meghalt, és azután kezdtem én foglalkozni. Addig fiatal koromtól segítettem neki, mert udvarhelyt dolgoztam a technautilásnál, de attól függetlenül, mikor délután hazajöttem, akkor mindig én voltam a segítje neki. Edesapám tanulta nagyapámtól, mert nagyapám Bukarestben tanulta a Kovács mesterséget. Hazakárjult Bukarestből, és edesapám tőle megtanulta, és én pedig tanultam tőle.
Van mit patkolni mostanában, vagy szükség van a Kovács mesterségre?
Hát a Kovács mesterség elég lemenőben van, mert a lóállomány meg van fogyva. Most már nem úgy van, mint azelőtt, hogy a kerekesek megcsinálták a famunkát a szekérnek, és a Kovács fölvasolta, hanem most már gumikerekű szekerek vannak csinálva elsepámmal. 80-as évek vége felé kezdtük csinálni a gumikerekű szekereket. Rengeteget csináltunk úgy, hogy azután úgy, ahogy a kerekes mesterség kiment, úgy a Kovács mesterség is ki van menve. Most azt mondja, van egy pár ló. Nálunk például Agyakfalván a 90-es években volt vagy 15-20 kettő is fogadta. Volt 65 vagy 66 egyes fogadta. Igen, de most össze-vissza a lovakot, a megszámoljuk, nem tudom, van egy 10 vagy 15.
Van egy komoly műhelye, még nem villamosította a fújót, tehát lábbal ott pedálozza, amikor éppen kell dolgozzon.
Nem villamosítottam, mert ezt így örököltem, és jobban is szeretem. Most már amennyit dolgozunk, az örökséget tartsuk meg. Ez egy olyan szimbólum, hogy ezelőtt hogy volt a fújó.
Azt mondta, hogy az lóbőrből készült, az nem régiesedik el, nem törik meg, nem kell kicserélni?
Kicserélni nem kell, de kezelni kell minden évben. Úgyhogy ki kell vennünk a Kovács műhelybe, por van, elporosodik, akkor meleg vízzel leszoktuk mosni, megszárod, és utána pedig mind a lóhámokat, amivel kezelik, olyan olajjal leszoktuk kezelni, és akkor puhán tartsa. Kell vigyázni rá.
Amikor készíti a patkót, akkor miért van az, hogy üresbe is ütnek az üllőre? A ritmusban legyenek, vagy miért?
Azt mondják, hogy cifrázza a Kovács az ütést.
Jó, de az is plusz energia. Láttam, hogy készítik, akkor ütött kettőt a patkóra és hármat mellé. Azt mondták, hogy az a szakmai titok.
Ez tulajdonképpen ez azért van, hogy a mester, mikor csinálja a patkót, koppant az üllőre is, hogy ez alatt az inas tudja, hogy hova kell beütni. De most már inas nincs. Úgyhogy ezt az ember megszokta, hogy üresbe is koppant az üllőre, de nincs ki, aki helyettesítse, hogy most van egy inas vagy egy segít.
Mekkora körzetet szolgál ki?
Bögözből is jönnek, jártak Bétából, Magyarósból, Dejics folva, Mát is folva, ezek voltak, de most már ki vannak fogyva, Bögözben sincs, Magyarósban szintén nincsen, Dejics folván van egy pár, ott is volt egy kettős fogacsa, gazda, kiöregedett, fiatalok eladták.
Akkor ebből már megélni nem lehet, hogy csak ezzel foglalkozzon.
Ebből nem lehet megélni. Ez egy olyan hobbi mesterség csak, hogy csinálgassuk. Vagy nálunk vannak a tehenek, kijárnak a csordába, kijáró csorda van, lesántulnak, akkor felhozzák, beikössük a vasalaiskolába, lábát kezeljük. Mikor hívják az állatorvost, akkor mondják, hát Isten bácsi, otthon van, vigyék fős. Ő megnézi.
Istók István Agyagfalvi Kovácssal beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Madaras Gábor énekel.
Papám, nyisd ki a kapudat, add lelem, bátszál derekadat, ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at. Ablakod is nyisd ki mind a hármat, adok csókot 1033-at.
Lakatos Attila vagyok, Siményfalván születtem, itt nőttem fel, az iskolai végzettségem 8 osztály, katonaságot csináltam. A 80-as években szekciót alakítottam a Népművészeti Szövetkezeten keresztül, ahol 48 benti munkás volt, a többi künn 150 emberig a falukon, kezdődött Szent Mihály, Kobátfala, Kadács, Siményfalva, Rugonfalva, Keresztúr, Svetfalva. Ezek a kosárkötők mind ide tartoztak, majdnem. Mert volt külön a pártnak is egy külön szekciója. Ez a 80-as évektől egészen ment a forradalomig, 89-ig. 89 után a műhelyek felbomlottak, akkor mindenki arra ment, amerre jónak látta. Én 91-ben kimentem a családdal Magyarországra, ott dolgoztam egy cégnél, mint munkavezető ott is, a munkanélkülieket tanítottam egészen 2005-ig. 2005-ben hazajöttem, de közben megkaptam a nyugdíjamot innen, a románoktól, külön megkaptam a magyaroktól arra 15 évre, amit ott dolgoztam, azóta itthon vagyok.
Kint a magyarokat is kosárfonásra tanította?
Kosárfonásra tanítottam ott is a munkanélküléket, plusz a program után dolgoztam a magam szükségére, de csak oda a cégnek.
És amikor haza került, itt is folytatta. Most is éppen kosárfonás közben találtuk.
Azt folytattam, tehát ezt tanultam a szüleimtől. A szüleim pedig len az 1900-as évek elején fogtak neki a kosárkötésnek. Tehát itt a faluban az összes, aki kosárkötéssel dolgozik, az öregebb rendszer kezdte el. Itt pedig len Siményfalván akkor az 1900-as évek elején egy kántortanító tanította üvegfonásra a népeket, de akkor csak kimondottan a magyar származású embereket tanította. A szüleim is bekapcsolódtak, és megtanulták az üvegfonást, mert addig mezőgazdasági munkával dolgoztak. 50-ös években alakítottak a József Attilán keresztül egy szekciót, egészen a 70-es évekig a József Attilánál dolgoztak. Majd a 65-70-es évek között alakult egy másik vállalat, aztán az is olyan félbomló félbe maradott, majd amikor én akkorára nőttem, tehát 20 éves, 21 éves volt, amikor leszereltem a katonaságtól, akkor abba jártam, hogy az én nemzetiségemnek adjak munkalehetőséget. Összejártam én Galacot, összejártam Braillát, Bukarestet, mindenfele, ahol ilyen szekciók voltak, hogy hallán mi az eljárás, hogy lehet ezt elindítani. Azután való években összejöttem a népművészeti szekció főnökivel és káderessével. Együtt megszerveztük, hogy ha elmegyek Bukarestbe, hozok rendelést, elindítjuk a szekciót, egy pár néppel csak. Tehát akkor, amikor elindítottam én ezt a szekciót, az utcákon dolgoztak a népek kosárkötése, addig, amíg az Árta Szövetkezet egy olyan 40-50 személyes munkahelyet létesített itt a falu végén. Abba dolgoztunk, aztán kiterjedt annyira, hogy már nem volt elég az a munkás, ami pillanatnyilag le volt szerződve. Akkor szerveztük tovább, hogy aki be akar dolgozni, az otthon dolgozhatott. Tehát én kikerültem a künti munkásokhoz. A benti munkásokhoz ment a testvérem főnöknek, én pedig külön a többi embernek, mert meg volt nekem a motorbiciklim, jártam a falukot, adtam a rendelést, hordtam el az árut, így történt az egész dolog.
Gondolom, hogy akármilyen anyagból nem lehet fonni ezt a kosarat, ez spéci vessző.
Akkor én megkezdtem Brailláról, Bukarest környékiről, Peters, ördög tudja, meddig lejártam az erdészetekhez, amíg mind repartíciót kaptam. A 10-12-15 vagon zöld anyagot hoztam, ami évekre elég volt a termelésre. Annyi volt a rendelésünk, hogy vagy 10-12 országnak dolgoztattam. Havonta elküldtem 7-8 vagon árut, úgyhogy fölendült a népség. Tehát megvolt a munka lehetősége, megvolt a munkahelye, megvolt a kenyere. Mindenki abba járt, hogy fejlődjön. Építkeztek, mindent, ami egyszer létezett, részlet fizetése lehetett bármit venni. A szobákot bébútorozták, olyan ház most pillanatnyilag nincs, hogy televízió ne legyen. Nagyon jó. Stádionba került az összes nép, aki akkoriban ott dolgozott nálunk.
Milyen kosarakat készítettek?
Akkoriban megkezdtük a szennyes ruhatartóval, különböző húzogatott kosarakot csináltunk, bevásárló kosarakot, kerti bútorokot, ez volt a legfőbb. Amilyen rendelést kaptam, az akármilyen fázisban volt, és a népek bétanítottuk, folytattuk tovább a munkát.
A milyen kosarakat igényelnek?
Pillanatnyilag kutyakosárral dolgozok, ovális ruhás kosárral, 50 literes üveges kosarat csinálok, mindenféle bevásárlót, ami egyszer csak kérnek, főképp menjen ez a pománás kosár.
Ez a mennyasszony kosár.
Ezeket csináljuk.
Most hova kerülnek el ezek a munkák?
Iparengedélyem is volt, hát én összejártam majdnem az egész Romániát. Olyan város szinte nincs, hogy ne ismerném. Most pillanatnyilag egy korondi származású kollégám van, angrós üzletje van Korondon, az hordja el innen nagyjában mindenkitől az árut. De különben jönnek Brassóból ilyen kereskedők, Tolt megyéből jönnek, Máramarosról is eljönnek, Besztercéről is, ezek a kereskedők, akik ezzel foglalkoznak.
Az alapanyagot most már ön termeszti meg, vagy ezt most is úgy vásárolja?
Azt én termelem, amennyi nekem szükség. Ha nem elég, akkor például már több éven keresztül Alsó-Sófalváról vásárolok, van egy erdész kollégám, van egy több hektáros területje. Megveszik csoportosan, és elhozzák, elosszák, és így menjen az üzlet.
A mai fiatalok jönnek-e önhöz, hogy tanulják meg a szakmának a fortéjait, vagy most már inkább mással foglalkoznak?
Jönnek hozzám, mert minden fiatalnak a szülei ezt csinálják. Oda-haza meg tudják tanulni, akinek akaratja van, tehát szereti a mesterséget. Az unokáim nem nagyon vegyítek be ebbe a szakmába. A nagy leányomnak a gyerekei egyik Angliába, a többiek farkaslakán dolgoznak a légzsárgyárba. Akkor van olyan unokám, amelyik egyetemet végzett, számtantanár, német tanár, magyar tanár szakmája van. A másik unokámnak pedig len autószerelő szakmája van. A fiam pedig len Németországot járja, úgyhogy a családból csak én vagyok egyedül, aki ezt a szakmát folytat.
Akkor mi lesz, hogyha már ön nem bírja ezt csinálni? Akkor nem megy tovább?
Ők értik a szakmát, mindegyik érti, csak most pillanatnyilag nem evel foglalkozni. Úgy a 75-öt bétűtöttem, szép nyugdíjam van, én csak hobbiból dolgozok. Amit tudok, csinálom, mikor nem bírom, félbehagyok, televíziózok, heverészek, na ez.
Lakatos Attila siménfalvi kosárfonót faggattuk az elmúlt 7,5 percben. A folytatásban Gergely Éva énekel.
Oh,
Gazdag kínálata jelentkezik a Székelygazda januári száma. Ennek kínálatát Szilágyi Dalma Orsolya főszerkesztő ajánlja.
A Székelygazda újévi januári számában évértékelő beszélgetésre hívtuk Szabó Árpád Maros megyei tanácsost, Bece Istvánt, a Székelygazda Szervezetek Egyesületének vezetőjét, Borbó Csabát, Hargita megye tanácsának elnökét, illetve Köncei Csaba parlamenti képviselőt. Kitértünk a székelyföldi gazdákat foglalkoztató kérdésekre, illetve visszatekintettünk a 2021-es esztendő eredményeire és nehézségeire. Sinka Arnolddal, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének palugazdászával közösen vitattuk a sertéstenyésztők életét, elmúlt évét, illetve hogy mennyire nehéz évelé kell nézniük a kisgazdáknak is. Az azomúres műtrágyagyár ideiglenes leállásának hatásait is vizsgáltuk, hisz a szakértők szerint akár 30%-kal is zsugorodhat a növénytermesztési ágazat termelése. A méhészetről szóló rovatunkban egy újabb kutatást ismertettünk, amely azt vizsgálta, hogy mennyire hatékonyak a mézelő méhekbe porzóként. Továbbá beszámolunk az ágoni gazdák nagy lelkű adományozásáról, amelynek köszönhetően több mint 150 darab kenyeret és 300 kg lisztet kaphattak ajándékba a helyi idősek és rászorulók. Nem utolsó sorban pedig a szarvasmarha tenyésztéséről szóló sorozatunkban, a fejőházi rendszerek típusairól, felépítéséről és hatékonyságáról is lehet majd olvasni.
Odafönn az ég is, mert hogyha a szerelem rám talál, végre boldog leszek én is. Lesz cifra lakodalom, csók is csattan, ékebb lesz odafönn az ég is, mert hogyha a szerelem rám talál, végre boldog leszek én is. Ha a szerelem rám talál, szebb lesz a virág a réten. Vígabban csicsereg a kis madár, s több lesz a csillag, mint régen. Lesz cifra lakodalom, csók is csattan, kékebb lesz odafönn az ég is. Mert hogyha a szerelem rám talál, végre boldog leszek én is. Lesz cifra lakodalom, csók is csattan, kékebb lesz odafönn az ég is. Mert hogyha a szerelem rám talál, végre boldog leszek én is.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Thank you.
drága, csak mi ketten, ugye vár, hogy a szíved örökre az enyém már. Azt se kötjük senkinek az órára, a szíveink hogy találtak egymásra. De hogyha a kis dobos kidobolja, és a nászlip ezt a nótát dalolja, gyere velem a kátombos falumba, oda viszlek ölelő két karomba. Lagzi után fölülünk egy szekére, ráhajtod a kis fejed a keblemre. Két karomba meglásd, jó lesz pihenni, altatodat fog a madár tanulni. Én meg csak úgy juhász bolytár módjára, vigyázok a kicsi párom álmára. Úgy élünk majd szép csendesen falunkba, fölébredsz a két ölelő karomba. Én meg csak úgy juhász bolytár módjára, vigyázok a kicsi párom álmára. Úgy élünk majd szép csendesen falunkba, fölébredsz a két ölelő karomba.
Beres Árpádot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között Bara Levente fiatal csíkszentdomokosi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkban dr. Csokai András idegsebész főorvosnak, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetőjének a vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Köpecről hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Mátyás Judit énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bambó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.